Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ha valaki Vietnámba érkezik turistaként, akkor alig, hanem a legjobb dolog, hogyha érkezés után rögtön egy bankautomatához indul, ugyanis errefelé a dong a fizetőeszköz, és sokkal jobban jár valaki, hogyha a helyi fizetőeszközt használja, mint hogyha a dollárt. Hatalmas számokat fog látni. Van 50 ezer, 100 ezer, 500 ezer dongos, úgyhogy sűrűn volt itt infláció, és ez meg is látszik a pénzeken. Ho Chi Minh City, az egykori Saigon repülőterét elhagyva rögtön megrohanják az embert a taxisok. Engem is jutányos áron vittek be a városba, de tudni kell, hogy a jutányos ár azt jelenti, hogy jóval többet fizetek, mint hogyha egyszerűen bekapcsoltatom a taximétert. A főszezonban korán sem egyszerű hotelszobát találni Saigonban, ahogy régebben nevezték a várost. Nagyon sok elegáns szálloda van, köztük patinások is, a Majestic, az Intercontinental is ide tartozik például. Ugyanakkor nagyon-nagyon sokan vannak a viszonylag kevés szállodában. Vietnámba előszeretettel utaznak már nem csak a francia és az angol, hanem az amerikai turisták is. Láttam olyat is, amikor amerikai és vietnámi turisták találkoztak egymással, és békésen veregették egymás vállát. Ha valaki inkább vendégházakba szeretne menni, akkor néhány száz forintnak megfelelő összegért már lehet ilyet kapni Vietnámban. Az ember rögtön látja Vietnám mindegyik nagyobb városában, hogy a közlekedés talán még a Bangkoknál is izgalmasabb. Mindenki biciklivel vagy motorkerékpárral jár. Ezrével özöllik el a kétszer-háromsávos utakat a motorbiciklik, és közöttük megpróbálnak valahogy előre jönni az autósok, akik jóval kevesebben vannak. Szinte mindenkinek van motorja, haladni ugyanis alig lehet. Az egyik kis örömmel, amikor elmentünk a Mekong folyó deltájához, akkor azt mondta a sofőr, hogy nagyon sokára fogunk odaérni, mert az út 70 kilométer. Először azt hittem, hogy viccel, hiszen azért Vietnámban jobbak az utak, mint Laosban, vagy Myanmarban, vagy pláne Kambodzsában, tehát itt betonutak vannak, de nem értettem, hogy ugyan már mit kellene 4-5 órán át vacakolnunk. Nos, elindultunk, és láttam, hogy ez nem tréfa, ugyanis 20-30-al lehetett araszolni, miközben jobbra-balra cikáztak előttünk a biciklisek és a az öltönyös üzletemberek ugyanúgy rohannak valahová motoron, mint a diákok. A tanulókat azonban azonnal észre lehet venni, ugyanis kötelező az egyenruha. Az általános iskolások úttörők fehér ingben vannak és piros nyakkendőt viselnek, aztán később a középiskolában már fehér az egyenruha. Ahogy mostanában Laosban, úgy Vietnámban is a szocializmus egy furcsa, könnyített, rájtos kiadását próbálják meg építgetni. A vörös csillagot a különböző nemzeti jelképekben megtalálhatjuk, és Vietnámban is felfedezhetőek a híres piros csík transzparensek, amelyek átívelnek az utca felett, és rajtuk van az ideológiai útmutatás. Ezzel együtt már nyitott Vietnám, és vannak nagyobb beruházások is, főleg koreaiak építenek új házakat. Persze azért Ho Chi Minh City még nem fejlődik úgy, mint Shanghai vagy Bangkok, nincsen annyi felhőkarcoló, sőt igazán magas épületek sincsenek. A belvárosban 2-3 emeletes házakat találunk, azok is furcsák, vékonyak. Mégis elérték már azt a vietnámiak, hogy a szintén valamiféle furcsa szocializmust építgető laosziak nagyon szeretnének hasonlítani hozzájuk.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Érdekes, hogy nagyon sok amerikai turistával lehet találkozni manapság már nem csak Vietnámban, hanem az egykori szovjet utódállamokban is, például Kazasztánban is, ahol a világ legnagyobb űrhajós bázisa, a Bajkonur űrközpont található. Az imperialisták megtévesztésére annak idején nem Bajkonur mellé építették a Bajkonur űrközpontot, de ezt csak a beavatottak tudták. Ez ugye bevált gyakorlat volt, talán még önök is emlékeznek, hogy a szovjet térképek közül jó néhányat direkt hibásnak készítettek, hogy egy támadás esetén eltévedjenek majd az amerikai csapatok. Minden esetre a titkos űrbázisról indították az űrbe 1957-ben Lajka kutyát, és 1961-ben az első űrhajós Juri Gagarin is itt szállt fel. Az űrállomások, a bolygóközi űrszondák belső kipróbálása szintén a Bajkonur űrhajósainak feladata. Mivel Kazasztán önálló ország lett a Szovjetunió felbomlása után, ezért Oroszország bérbe vette a komplexumot és 6000 négyzetkilométeres körzetét, úgyhogy 2050-ig biztosan működik majd a bázis, amelyet használnak az oroszok, de aztán tervezik majd egy másik űrközpont felépítését esetleg Közép-Szibériában. Minden esetre a turisták közül nagyon sokan ide látogatnak, és bár az űrközpont belső részére nagyon nehéz bejutni, de van még Kazasztánban látnivaló bőven. Például a különböző kisebb vízesések, vagy a hatalmas puszták és a solymászat. Kazasztán egyik nevezetessége a szovjet vezetők elképesztő elképzelésének köszönhető. Kitalálták ugyanis, hogy hatalmas gyapotföldeket hoznak létre a mai Kazasztán területén. Mivel azonban ezeket öntözni kellett, ezért csatornákon elvezették a Szirdarja és az Amudarja folyók vizét. Csak hogy ez a két folyó táplálta a hatalmas Aral-tavat, úgyhogy teljesen megváltozott az ökológiai egyensúly. Mára az Aral-tó nagy része kiszáradt. 15 méterrel csökkent a vízszint, a tófenéken előtűntek a hulladékok, meg mindazok, amelyeket korábban a tóba ömlesztettek, és a só is felhalmozódott. Természetesen bármi meglepő, ugye a turistákat ez is érdekli, úgyhogy míg korábban a pár turista a gyönyörű tavat fényképezte, manapság azért jönnek ide a turisták, hogy lefényképezzék azt a brutális látványt, amelyet az elsivatagosodott Aral-tó nyújt, és hát persze a furcsa hulladékok által alkotott képet is megörökítik. Kazasztán a világ 9. legnagyobb országa, területe 2,7 millió négyzetkilométer, ehhez képest a lakosság száma csekély, mintegy 17 millióan lakják a területet. A Kaszpi-tenger vidékén óriási mocsarak váltják egymást, közepén pedig végtelennek tűnő sztyeppéket találunk, amelyek a szárazabb részeken sivataggá alakulnak át, ezek közül talán a leghíresebb a Karakum-sivatag. A mocsaras résznél mélyföldek is vannak, az ország keleti határainál ugyanakkor 7000 méter magas hegyek húzódnak. 8 évvel ezelőtt megváltoztatták az ország fővárosát, korábban ugye Alma-Ata volt a főváros, mi meg így tanultuk, angol átírásban Almaty, Elmetinek mondják az angolok, de hát ugye mi megmaradtunk az Alma-Atának, aztán 1998. júliusától ez megszűnt, és a kormányzati szervek székhelye már Asztana, ez a település ugyanis közelebb fekszik az ország szívéhez. No, vannak itt is turisták Kazasztánban, de azért ne várjanak csodákat a fővárostól, meg a volt fővárostól. Alma-Atában egy komolyabb és látványosabb épület van, a T-torony, Asztanában pedig a kormányzati palota a leghíresebb épület. A többi ház nagy része szovjet típusú lakótömb, az utcák egyenesek és szélesek. Bármi meglepő, de lassan kiszorítják az orosz kocsikat a lestrapált nyugati autók. A kazak sztyeppéken, a falvakban, a kisebb városok környékén ugyanakkor főleg állatokat tartanak és vadásznak. Mindenhol lehet kumiszt, erjesztett tejből készült alkoholtartalmú italt kapni. Érdemes még megkóstolni a helyi sajtokat. A legtöbb helyi étel egy kicsit savanykás. Nemrég készítettek az amerikaiak egy filmvígjátékot, amelynek főhőse egy elviselhetetlenül buta, szexuálisan túlfűtött kazak férfi. A kazakok persze tiltakoztak, de erre senki sem figyelt. Minden esetre Borat, a kazak főhős ugye a film szerint elment Amerikába, ahol megbotránkoztatta az embereket, kipróbálta a gyors éttermeket, a nőket, a helyi autókat. És noha a kazakok eleinte tiltakoztak, a filmnek egy előnye lett, hogy a turisták száma igencsak megnőtt a film hatására, mert mindenki kíváncsi volt arra a brutális országra, ahonnan érkezett Borat. Persze tapasztalhatták, hogy az igazi kazakok többségében vendégszeretők, és egyáltalán nem buták. Kell is tudás ahhoz, hogy valaki egzisztenciát teremtsen a végtelen sztyeppék birodalmában.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Míg Kazahsztánban azért már látni turistákat, Kirgizisztán pedig a kancafejést is kipróbálják a franciák és az amerikaiak, addig Tadzsikisztánban még csak elvétve találkozni idegenekkel. Nem véletlenül, ugyanis a Pamir-hegység vidéke kemény hely, sokan egyedül a hadurat, a kánt tisztelik, aki eldönti például azt is, hogy a külföldről érkezett segélyekből kinek mennyit kell leadnia, mennyit kaphatnak ezekből, és ki az, akinek egy kicsit harcolni kell a magánhadseregben. Ugyan Tadzsikisztánban nincs nyílt polgárháború, de azért előfordul a kisebb lövöldözés, és az is, hogyha valaki meggazdagszik, akkor néha elrabolják, hogy egy kis váltságdíjat követeljenek érte a családtagoktól. Tadzsikisztán másfélszer akkora, mint Magyarország, és 6 millió lakosa van. A hadurak és egyéb vezetők meghatározzák a mindennapokat, ráadásul az ország határai is még kérdésesek. Vita van Kirgizisztánnal, Üzbegisztánnal és Kínával is. Hatalmas hegycsúcsok vannak itt. A kommunizmus csúcs 7495 méteres, a Lenin csúcs pedig 7134 méteres. A hegyek közötti sík területen gyakoriak a porviharok, úgyhogy a legtöbb kerített kendővel járnak. A kisebb-nagyobb városokban szovjet mintára épített lakótelepeket láthatunk, ezekkel 30 éve senki nem foglalkozott, úgyhogy csoda, hogy még mindig állnak. A települések között buszok járnak, de teljesen rendszertelenül, tehát a menetrendhez semmi közük nincsen szerintem az indulásnak és az érkezésnek, viszont az előfordul, hogy megkérik az utasokat, hozzanak magukkal pár dolgot, amely segítheti a javítást, hogyha lerobbanna az autóbusz, hogyha esetleg mondjuk egy 400 km utat is szeretnének megtenni. Még a boltokban is lehet alkudozni néhány helyen Tadzsikisztánban, ugyanakkor a helyiek többsége a hatalmas piacon, a bazárokban szerzi be a legszükségesebb dolgokat. A piacokon árulnak élő állatokat, használt cipőt, alkatrészeket az autókhoz, de még gyógyszereket is, vagy töltényt is lehet vásárolni. Mivel kevés tadzsik rubel van forgalomban, ezért csere. Ha például valakinek van egy szép tőre, akkor azért kaphat 4 kg babot és 3 liter tejet. Az élelmiszerek közül a tej és a bab nagyon fontos, de sok tojást is esznek, és kedvelt a birka hús. Ha valaki Tadzsikisztánban akar turistáskodni, akkor vízumot kell igényelnie, amelyet akkor adnak, hogyha van egy olyan vállalat vagy hivatal, amely meghívó levelet biztosít. Ha nincs, akkor is lehet szerezni vízumot, de elég komoly procedúra. Az utazónak számítania kell a kolera kockázatával, és nem árt a gyerekszívót is betenni a táskába, hiszen a köves síkságokon rengeteg a mérges kígyó. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!